Kossuth Rádió Kiskörösön, FM 88,4. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazin műsorát, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Mezze, fűszerek és családi asztal, szírházas párad ízelítőt az arab konyha finomságaiból.
A zöldségeknek nagyon nagy szerepe van az arab konyhában, illetve szír konyhában, a libanoni konyhában. Ott például nem csak a zöld bab, a zöld borsó, meg zöld lóbab is van, ami nagyon fontos, és ez nyáron terem, és akkor rizssel főzik, vagy hús, darált hússal főzik.
Kistermelői tejből díjnyertes sajtok, családi vállalkozás Nógrádban.
Nagyon sokszor alakulnak úgy az ízesítések, hogy én is itt vagyok piacon, és a piac végén több időnk van a többi termelővel is beszélni. Így nagyon sokszor előfordul, hogyha egyrészt más termelő hoz olyat, amit tudok párosítani sajtokkal, az nagyon sokszor megjelenik, és állandó termékké is tud válni.
A káposztás cvekedli új élete, a klasszikus fogás parmezánnal felpörgetve.
Az a lényeg, hogy úgy készítsük el a fúziót, hogy az működjön. Szóval semmelyik konyhának ne menjen a rovására. Nyilván én is használtam parmezánt a lazanyéhoz minden, de nem vitte el azt, hogy most belekóstol az ember, és hú, ennek egy olasz lazanyé íze van, hanem megmaradt ugyanúgy a káposztás tészta íz, csak éppen egy más kinézetbe.
A sokarcú zöld veltelini, egy soproni pince, ahol a borászat a kísérletezésről is szól.
A 23-as évjáratra elkezdtem szétszedni miszlikekre a zöld veltelinit, és jelenleg úgy áll, hogy 6 fajta zöld veltelinim született meg. Az alapvető terv az a pezsgő, a petnát, a klasszikus tartályban, a kordóban érlelt, a narancsbor és a késői szüret.
Korkóstoló.
Egy családi ebéd többről szól, mint az ételekről. Közös időről, hagyományokról és generációkon át öröklődő ízekről. Szíria a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partvidékén fekszik. A gasztronómiája igen gazdag. Az étkezések gyakran a mezzékkel kezdődnek, vagyis a zöldségekre és fűszerekre épülő előételekkel, amelyek már önmagukban is bőségesek. Az ünnepi ebédek azonban itt nem érnek véget. Több fogás követi egymást, miközben a főzés is közös tevékenység, amelyben a család minden tagja részt vesz. Dr. Alnazer Anasz és felesége Liliász asszony közel 40 éve élnek Magyarországon, de a hagyományokat máig őrzik. A szíriai ételekről meséltek Cseke Mártának.
Évtizedek óta élnek itt Magyarországon, megismerték nyilván a magyar gasztronómiát is, és van esetleg olyan étel, amit kedvelnek, hogy el is készítenek.
Amikor idejöttem, és kezdettem tanulni a magyar nyelvet, Ilona
Szakácsli.
És ezt nagyon szerettem. Igazán nem nehéz étel, a nökedli, gulyásleves, valamit édességet, mint a beiglit, ezt szoktam mindig csinálni, és amikor szoktam menni Szíriában, akkor csinálni ezt a kaját a szüleimnek.
Ők is kóstolják meg.
Igen. Ez segített nekem sokat.
És hogy zajlik egy ebéd? Tehát milyen fogások vannak?
Az előételek a humusz, az első, a másik pedig a padlizsán krém, a harmadik a paprikás krém, ez nagyon fontos, érdekes, hogy nem ismerik Magyarországon. Az alipójak nagyon művészek a paprikás krém készítésében, sütik a paprikát, ami kápja paprika, sütik a kemencében, utána hámozzák, széttörik, tesznek bele a fokhagymát, aztán pirított kenyeret, ami porra van darálva, beleteszi szezámmag krémet, csipős paprikát, olívaolajat, diót, nagyon finom krém lesz ebből, abból. Az ember nem is hiszi el, hogy ennek az alapja csak a paprika, de ezt érdemes megcsinálni.
Ez Magyarországon is elkészíthető, a magyarországi kápja paprikából?
Igen.
Tehát ugyanígy?
Ugyanúgy. És akkor ez egy háromfajta előétel, hogy az ember, amíg elkészül a főétel, akkor kezd csippegetni belőle, rátenni belőle a főételre, aztán van a fettus, az nagyon finom salátafajta, ami pirított pite kenyér, darabokra van törve, kövér, porcsin, növény, amit itt gazdnak tekintenek, ez pedig nagyon jó zöldség, fűszernövény, rák ellen.
De ez melyik fűszernövény?
kövér porcsin. Itt nagyon terem, az utcákon, a kertekben mindenki gondoskodik, hogy kivegye és rádobja a szemétbe, pedig ez egy fontos zöldség. Nyersen kell lenni, ráteszik ebben a fettúsban, mentával, ezzel a pirított kenyérrel, tesznek meg feleségem még ebbe a fettúsba, mentát.
Olívaolaj, olívaborot, paradicsom.
Paradicsomat, igen.
Igen, van, akik oborkát szeretnek, én nem szoktam. És van másik fajta, amit nem fettús, hanem tabbulé. Ez is, nők nagyon szeretnek ez a étel, mert savanyú, és van benne burgul, és betrezselyem, ez a fontos.
Ez a kettő van benne, a burgul és a petrezselyem.
Betrezselyem és paradicsom. És a burgul kell aztatni a citromlével, és amikor látszik, hogy puhább, akkor utána keverünk vele. Végre olívaolaj, granátalmalé, utána lehet enni belőle.
Milyen innivalókat szoktak fogyasztani ebéd után, vagy ebéd közben?
Limonádét például, ha nyár van, télen nem szabad limonádét inni, mert hűti a testet. Erre kell vigyázni, hogy nem bármit tudok inni bármikor. A test, ez egy mérleg, aminek van több tálszája, és kell mindig, hogy egyensúlyban maradjon. Akkor az ember egészségben van. Természetesen a teja mentával, vagy zöld teja, mentával az ebéd után, ez nagyon fontos, nélküle nem lehetne befejezni az ebédet, és akkor a végén jön a vagy gyümölcs, vagy édesség. Ha még beszélünk a zöldségekről, zöldségeknek nagyon nagy szerepe van az arab konyhában, illetve a szír konyhában, a libanoni konyhában. Ott például nem csak a zöld bab, a zöld borsó, meg zöld lóbab is van, ami nagyon fontos, és ez nyáron terem, és akkor rizssel főzik, vagy hús, darált hússal főzik. Articsóka, ez is nagyon finom zöldség, hámozzák, és akkor lesz olyan az alakja, mint egy szökökút, és lesz egy megyedés a közepén, azt az egész darabot, természetesen egy étel 10-20 darabból áll, akkor ezt forralják vízben, azután pedig sütik ghíban 5-10 percig, és beleraknak darált húst, fenyőmagot, és egy tálcába teszik, öntenek közéjük paradicsom szószt, és sütik. Mellette rizst esznek, ez nagyon finom.
Kinek tudja átadni a főzés tudományát?
Lányoknak. Lányok szokták segíteni, és mindig szokták kérdezni, hogy hogyan kellett készíteni, és hála Istennek, hogy sikerült nekik. Nagyon ügyesek.
A nagy ízek után most egy egészen más lépték következik. Egy gazdaság, ahol a kicsi, tudatos döntés. Nógrád vármegyében Erdőkürtön működik a Csepnyi birtok, ahol Csány Bálint és felesége családias keretek között foglalkoznak állattartással és tejfeldolgozással. Hogy honnan indult az ötlet és hogyan születik meg egy-egy termék, arról Csány Bálint beszélt Osd Erikának.
Gyerekkori inkább idilli képünk volt, mint valós tapasztalat, hogy ezzel foglalkozunk, ezért mind a ketten mezőgazdasági végzettséggel rendelkezünk. Az egyetem után úgy voltunk, hogy akkor elindulunk ezen az úton, és célzottan kezdtük el a gazdálkodást.
Az mit jelent, hogy a teheneik A2-es tejet adnak?
Az A2 a tehén genetikájára utal. Fontos kiemelni, hogy ez egyetfüggő, vagyis hogy minden tehénnek géntesztet végeztünk, és onnan tudjuk, hogy A2-es. Ez volt az eredeti tej, és egy mutáció során alakult ki a ma kapható, leginkább elterjedt tejfajta az A1-es. Az az enzim szerkezet, ami az ember szervezetében van, az A2-es tejet tudja teljes mértékben bontani. Fogyasztói szemmel ez ott derül ki leginkább, hogy más fehérje összetétele van ennek a tehén tejének. Vásárlóink többsége azt jelzi vissza, hogy tejfehérje érzékenyként is tudja fogyasztani. Ez a legkézzelfoghatóbb előnye. Persze, aki nem érzékeny, azok is könnyebben tudják emészteni ezt a fajta tejet.
Többfajta krémsajtot is készítenek. Ezek között van sós. Milyen ízesítésűek a sósak?
A bazsalikom fokhagymás az az egyik legnépszerűbb. A medvehagymásat szokták szeretni. Ezen kívül készítünk lilahagymásat, magyarosat, illetve kakukkfűveset is.
És csokoládéval is ízesítik, ugye?
Így van. Krémsajtaink között van ilyen sajtorta jelleggel krémsajt desszertünk is. Csokival vagy gyümölcsel szoktuk még keverni a krémsajtot, és úgy kínáljuk. kifejezetten desszertnek készítjük. De ezen kívül vannak gomolyák is, van gouda vagy ilyen félkemény sajt, az már ritkábban, nem is tudok minden héten kihozni. Az 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 irány, ami felé többet kísérletezünk.
Az alaptermékeikhez milyen ízesítéseket használnak?
Próbálkozunk különböző párosítással. A leggazdagabban a szalványos vagy ízesített gyógysajtekes. Miért szoktuk használni? Ott azért megjelenik már a lila hagymalekvár, sőt lila bazsalikon pestóval is töltjük. Például most a legújabb az a vörösbólban pácolt fügés gyógysajtekesünk. Nagyon sokszor alakulnak úgy az ízesítések, hogy én is itt vagyok piacon, és a piac végén több időnk van többi termelővel is beszélni. Így nagyon sokszor előfordul, hogyha egyrészt más termelőhoz olyat, amit tudok párosítani sajtokkal, az nagyon sokszor megjelenik, és állandó termékké is tud válni. Mint például a homoktövises joghurtunk, ami pont egy ilyen véletlen műve volt, hogy a szomszédnál volt homoktövis, én meg megkívántam, hogy egyek valamit, és akkor ott helyben kevertük össze az elsőt. Így alakulnak legtöbbször az új receptek.
Különleges programokkal várták novemberben a vendégeiket. Önök a megálmodói a piacok éjszakájának?
Először szeptemberben egy szarvasbőgés edition formában szerveztük meg. Ugye ott vagyunk Nógrád megyében, a Cserhát lábánál. Minden este nagyon jól hallatszik a szarvasbőgés. Ezt akartuk megmutatni a vidéktől távolabb levő vendégeinknek. Az volt a célunk, hogy kicsit megfordítsuk azt a felállást, amit itt a hétköznapokban látunk. Feleségemmel mind a ketten egyetemet végzett gazdálkodók vagyunk. Fontos az, hogy ezt ne csak végezzük, ne csak gyakoroljuk a kihatásunkat, hanem tudjuk továbbadni, és tudjuk megmutatni, hogy mi milyen eszközökkel, milyen elképzelésekkel hogyan gazdálkodunk. Ennek az egyik első lépése volt a piacok éjszakájának a megszervezése.
És ez valóban éjszaka volt?
5-től kezdtük, és erősen belementünk már a sötétedés utáni időszakba, és ez adott egy hangulatot is neki.
Más programokat is szerveznek a birtokukon. Mit jelent a meseösvény?
A meseösvény második piacok éjszakája alkalmával szerveztük meg, ugyanis akkor debütált Timi első könyve. Gondoltuk, hogy minél jobban átadjuk a könyv hangulatát, egy ilyen meseösvényt, egy játékos formát is terveztünk mellé.
Timinek a könyvei a gazdálkodással, állatokkal foglalkoznak, róluk ír?
Állatok vannak benne. A Holdfény és a Karácsony varázsa, ez egy könyv. Igazából a lányunknak írta adventi időszakra, és minden napra egy-egy történettel kedveskedik. Arról szól, hogy bejárja ez a Holdfény az egyik rénszarvasa világot, és különböző gyerekekről hall történetet az állatok révén, akik figyelnek minket, és vigyáznak ránk, és erről van egy szerintem tanulságos, jól megfogalmazott kis mesekönyve.
Egy jól ismert étel is tud meglepetést okozni, ha új szemmel néznek rá. A káposztás cvekedli sokak számára a menza vagy a nagymama konyhájának emléke, egyszerre édes és sós változatban is ismert. Eredetileg osztrák gyökerű fogásról van szó, amely mára a magyar konyha egyik alapdarabja lett. A cifrai szakácsverseny, amely a hazai szakács tehetségek egyik legrangosabb megmérettetése és a klasszikus magyar ételek újra gondolását ösztönzi, egyik fordulójában ezt az ételt kellett új formában elkészíteni. Matus István balatonszemesi séf olaszos irányba vitte el a fogást, Major Eszter Anna beszélgetett vele.
Egy cifrai típusú verseny, vagy akár a cifrai kurzus mit tud hozzáadni mondjuk az önkonyhai szemléletéhez?
Nekem például rengeteget, mert itt vagyunk most 5-6 ebbe a versenykörbe. Ebbe a 2,5 órába mindenki a saját munkájára koncentrált, de közben azért körül tudunk nézni egymás között, és akkor utána vagy az, hogy megkóstolom, és utána akarok járni, hogy ezt hogy készítette, vagy az alapanyagot akarom kipróbálni.
Ez inkább verseny, vagy pedig egyfajta kurzus és edukációs folyamat?
Ez mindenki számára egy nagy tanulási folyamat, számomra is, de van benne nyilván egy verseny szemlélet, verseny élmény, és szerintem ez fontos, hogy aki szereti tényleg a szakmát, tapasztalja meg, mert azt, hogy mi a hiányossága, mi az erőssége, ezt ilyenkor fogja kidobni az élet, hogy szétesik-e egy olyan nyomás alatt, és itt szerintem folyamatosan erősödik egy kicsit az emberi szellem. és aki foglalkozik, és nem az, hogy megsértődik a kritikákon, az épül is. Maximálisan próbálunk felkészülni, és legalább amit mi szeretnénk maximálisan oda tenni, azt le kell próbálnunk. Én úgy gondolom, hogy legalább kétszer. Nem csak a gyakorlás a lényeg, hanem a fejbe lévő összpontosítás a dolgokra.
A saját éttermének, konyhájának a szemlélete, az hogyan tud megjelenni a cifrai versenyen, vagy pedig éppen, hogy ez kicsit ilyenkor háttérbe kell szorítani?
Balatonról jöttem, én másfél éve élek itt Budapesten. Az egész eddigi tapasztalatomat próbálom beépíteni a versenybe. Mostani versenyen is a káposztás szvekedli lazanya, az például onnan jött, hogy nálunk két lapon van a lazanya, és ugyanabban a metódusból eljárással készítettem el, csak egy magyaros vonalom.
Nagyon sok trend van most a gasztronómiában. Ezen trendek közül az egyik talán nagyon-nagyon meghatározó sokak által kedvelt a fúziós konyha. Ugye most ön is mondta a lezenyét, ugye ott van a káposztát szvekedli. Hol van ebben a határ, és ez az ön számára mit jelent?
Én szerintem a határokat a saját elménk szabja meg, mert szerintem az a lényeg, hogy úgy készítsük el a fúziót, hogy az működjön. Szóval semmelyik konyhának ne menjen a rovására. Nyilván én is használtam parmezánt a lezenyéhoz, minden, de nem vitte el azt, hogy most belekóstol az ember, és hú, ennek egy olasz lazanya íze van, hanem megmaradt ugyanúgy a káposztás tészta íz, csak éppen egy más kinézetbe.
Tulajdonképpen olyan ez az egész, mint van egy paletta, van egy vászon, és akkor mint egy festő megalkot egy alkotást.
Igen, én szerintem minden séfnek előbb-utóbb eljön az a az idő, amikor megvannak a tipikus kézjegyei, beül egy vendég, az meg fogja mondani, hogy ezt ő készítette.
Mi az ön vétjegye?
Sokszor megkaptam, hogy háziasan főzök. Én például erre büszke vagyok, mert szerintem a magyar konyhának az alapja az, hogy háziasan jól főzzünk, ízesen, és próbálom ezt a modern konyhával ötvözni. Én szeretem a pirított, sült ízeket, a pörkölt is ne főtt legyen, hanem azért pörkölt, mert hogy előtte azért egy kicsit legyen megpirítva az a hús, a hagyma jól legyen lepirítva, mert akkor jönnek a tipikus ízek elő.
Mi az a hozadéka a versenynek, ami miatt megint itt van, megint megpróbálja, és megint tanulni vágyik?
Nekem egy lelki feltöltődés, egy kimozdulás a mindennapjaimból. Nagy séfek elmondják a véleményüket, akiket én is nyilván becsülök, és ebből építkezünk. Az egészséges kíváncsiságot meg kell tartani, mert a szakmában nincs befejezett dolog, szóval itt nem lehet azt, hogy mindenki tudjon mindent, és soha nincs az, hogy én tudom a legtöbbet, mindig van sokkal jobb, sokkal ügyesebb, és szerintem ez a jó. Itt tudunk fejlődni. Én nagyon sokáig szerettem a komfortzónán belül maradni, de rá kell jönni mindenkinek, hogy ki kell próbálni a komfortzónán kívül. Aki szereti a szakmát és szeret kóstolni, az próbáljunk egy olyan termet, ami azt mondja, hogy az nem az ő ízlésvilága, vagy menjen el egy versenyre, mert egy olyan dolgot tud készíteni, amivel még nem dolgozott, szerintem a legjobb érzés és a legjobb fejlődési pont.
A műsor végén a nyugati határ felé vesszük az irányt. Sopronban, a Steigler pincében a hagyomány és az újítás nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő szemlélet. Az organikus művelésű ültetvények különleges talajon csillámpalán helyezkednek el, amelyhez mészkő és humuszban gazdag erdőtalaj társul. Ez adja a borok karakterének alapját. A pince főborásza Varga Tamás szívesen kísérletezik, különösen a zöld veltelinivel. Vajda Klára a pincében járt, ahol egy kóstoló során beszélgetett a borásszal.
Milyen jellegzetes szőlőfajtákkal foglalkoznak? Melyek azok a szőlőfajták, ami eltér a borvidék sajátosságaitól?
Főfajtáink a kékfrankos, ugye vörös oldalról, és a zöld veltelini a másik, tehát a fehér oldalról. Harmadikként bejött a furmint emellé, a két főfajta mellé. 6 hektár kékfrankosunk van, 3 hektár zöld veltelinink és 2 hektár furmintunk. Talán kevesen tudják, hogy Sopron az egy fehér boros vidék volt, míg filoxera járvány előtt, tehát ez a Pozsony, Sopron, Ruszt borvidék, ez egy ország is volt, meg egy borvidék is volt, és mind fehér fajták voltak. Ahol elsősorban furmint, sárga muskotáj, pozsonyi fehér. Aztán filoxéra járvány alatt, vagy után ugye, amikor kipusztult itt az ültetvények, majdnem 100%-a, akkor kezdett begyűrőzni hozzánk a kék szőlőfajtákból, és akkor ugye kékfrankos. Majd az 50-es évektől pedig ugye Sopron lett a kékfrankos fővárosa, ami szintén egy nagyon jó dolog, mert nálunk tudott igazán kibontakozni a kékfrankos, és egy teljesen egyedi világot mutat, de emellett mi úgy gondoltuk, hogy ezt az ősi fajtát, ezt a furmintot mindenképpen visszahozzuk a borvidékre.
És hogy érzi magát?
Mindenképpen jól érzi magát a furmint. 19-es volt az első évjárat. Szépen lassan rájöttünk, hogy mennyire különleges és egyedi arcát mutatja a furmint. Ugye, ha bárhonnan furmintot kóstolunk, általában az ember Tokaj, Somló, Eger, Balatonfelvidék, ezek mind vulkanikus talajok. Sopron az pedig egy csillámpalával borított borvidék. Tehát egy teljesen más ásványosságot gyűjt be a szőlő az érés folyamán, és ez egy teljesen unikális ízvilágot mutat meg. Ugye a furmint egy neutrális fajta, nem egy illatos, nem egy messziről felismerhető fajta, és ezért nagyon jól mutatja azt, hogy honnan jött. Tehát egy milyen talajról jött, milyen meccésmóddal, tehát szuperül megmutatja azt, hogy mit tud önmagában, és ezért szeretjük nagyon, mert ezen a csillámpalás talajon, hordóban erjesztve, hordóban érlelve, magyar hordók, csak magyar hordóval dolgozom, ezekben egy olyan világot hoz elő, ami tényleg egyedülálló az országban.
És a zöldveltelini azzal, hogy sikerült megbarátkozni és bánni vele?
A zöldveltelinit pedig imádom, főfajtának tartom számunkra. A 23-as évjárat elkezdtem szétszedni miszlikekre a zöldveltelinit, és jelenleg úgy állok, hogy 6 fajta zöldveltelinim született meg. Az alapvető terv az a pezsgő, a petnát, a klasszikus tartályban, a hordóban érlelt, a narancsbor és a késői szüret. Tehát nagyjából amit fehér borból készíteni lehet, vagy meg tud születni, azt mind megcsináltam, de nem tudom visszaszűkíteni a kört, mert annyira jó lett mindegyik önmagában, hogy marad ez a 6 fajta zöldveltelini, és gyönyörű képet mutat. Ugye szintén hasonló egy kicsit a furminthoz, mert nem egy illatos fajta, hanem szintén egy neutrális fajta. Ha ez megfelelő időben szedve, megfelelő módszerrel elkészítve, mindegyik egy különálló kis világot mutat, és nagy szenzációnk a zöldveltelini pezsgő. 16 hónapig volt palackos élelés alatt a pezsgő, és mindenhol imádják, mert egy teljesen új világ. Tehát zöldveltelinből nagyon kevesen, lehet, hogy mi vagyunk egyedül, akik jelenleg forgalomban lévő pezsgőt készítünk, és szintén ez egy kis unikális dolog itt a magyar pezsgők világában.
Hol tanultam a szakma csínyát, bínyát?
Egy szőlőoltványiskolába kezdtem el dolgozni Ausztriába, utána kerültem ki Amerikába, pincébe, de azt mondom, hogy igazság szerint a legtöbb részt, nagyjából 10-12 évet azt Ausztriában töltöttem el, itt Burgenlandban, Golzban és Wachauban. Tehát nagyjából mondhatom, hogy a zöldveltelini szeretete is azért a wachaui borvidékről jött velem, a kékfrankos szeretete és a kékfrankosnak a tudatos világa az pedig a Burgenlandból hoztam magammal. Ezen felül levelezőn elvégeztem a szőlészborász mérnökit.
És akkor nincs más hátra, mint kóstoljunk, mit töltött a poharamba.
A pohárban most egy zöldveltelini furmint és otthoni muskotáj házasítás van. Ez egy ilyen birtok fehérbor 23-as évjárat. Két fő fajtánk, a furmint és a zöldveltelini, ezek hordóban érlelt borok, és az otthoni muskotáj pedig azért tettem hozzá, hogy egy kicsit megdobja az egészet, mint illatban, egy kicsit kikönnyíti, tehát nem kell sokat gondolkodni rajta, hanem minden napra is ajánlom.
Száraz bor, milyen ételekhez ajánlja?
Úgy gondolom, hogy a fűszeressége és a hordós világa miatt akár magyaros dolgokhoz nagyon jól működik, tehát egy töltött paprikához, egy paprikás csirkés világhoz, az olaszokhoz, tehát egy tésztával, egy valamilyen kagylós, vagy ázsiai ételekhez is szerintem. A hordós érlelés miatt akár egy vad, egy fácánhoz, vagy egy kicsit belekezhetünk a vörös húsokba is, egy maraszpofához. Tehát, hogy ilyen lájtosabb húsokhoz is abszolút ajánlom.
A furmintról és a veltelénéről mesélt, de a muskotájról nem. Ez hogy kerül a soproni borvidékre?
Általában a muskotáról mindenki arra gondol, hogy ez egy félédes vagy édes világ, de hogyha időben születeljük és kieresztjük, akkor abszolút gyönyörű szárazfehér bor tud születni belőle. Ez ott van a muskotáj, ugye ez egy fajtája a muskotájnak, ez maradt meg nálunk. Nekünk is nagyon kevés van, 3 sor az egész, tehát önmagában nem is jelenik meg, de így, hogy egy házasítást egy kicsit feldobni, egy kicsit illatosabbá tenni, kicsit kikönnyíteni, arra egy tökéletes fajta.
Ennyi volt mára, ami a fülön át a gyomorra tartozik. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra.